Sziasztok! Ez itt az Ember Lánya Podcast első adása. Én Seres Lili Hanna vagyok.
Én pedig Zámbó Lilla.
Ebben a podcastban anya és lánya beszélget a világ dolgairól, külső és belső világunkról.
Ebben a bevezető részben pedig beszélgetni fogunk például irodalomról, és például versről, és például magunkról is. Lili, honnan a cím?
Na, hát ez nemrég jutott eszembe egy meditáció közben. Azt el kell mondanom, hogy meditáció közben elég jó ötleteim szoktak jönni. És hát gondolkodtam a címen, hogy mi lehetne, ugye anya és lánya beszélget, hát valami, hogy címből kiderüljön, de aztán eszembe jutott, hogy annyira imádom ezt a kifejezést, hogy az ember lánya ezt meg ezt gondolja, ez meg ez történik az ember lányával, hogy egyszer csak így rájöttem, hogy hát ez, ennek az ember lánya, ez tökéletes. És akkor a meditáció után nagyon gyorsan rá is kerestem az interneten, hogy ugye nincs ilyen, hogy az ember lánya podcast, de nem jött ki semmi, úgyhogy nagyon örültem.
Ezért aztán gyorsan el is kezdjük, hogy kitöltsük azt az űrt, ami az Emberlánya podcastként tátongott eddig, de most már kitöltjük azzal, hogy az Emberlánya podcast.
Így van. És hát a költészet napja apropóján gondoltuk, hogy akkor a mindkettőnket erősen meghatározó irodalomról és a versekről fogunk így a bevezető adásban beszélgetni, és ezen keresztül, hogy egy kicsit jobban megismerjetek minket.
Ezt a költészet napját, ezt csak most így előrángattuk a fülénél fogva, egyébként köze nincsen a költészet napjához. Ahhoz van köze, hogy Lilit teljes mértékig az irodalom tölti ki, a lába hegyétől, lába ujja hegyétől, a feje bubjáig, és jó részt engem is, de én nem vagyok teljesen tisztában az engem kitöltő arányokkal, de hogy az, hogy engem a könyvek határoznak meg, erre egy jó ideje már rájöttem, hogy a könyvekből élek, a könyvekből épült fel az én, az olvasottakból épült fel az én személyiségem, és hát arra is sikerült rájönnöm, hogy mint ahogy sokaknak másoknak is, nekem a gyerek és ifjúságom, illetve még a felnőtt koromnak is a menekülési útvonala az a könyvek volt. És nemrégiben például arra is rájöttem, hogyha nem akkor születtem volna, amikor születtem, amikor még a legelérhetőbb drog egy gyereknek az a könyv volt, és nem annyira a tévé, és egyáltalán nem az internet, és abszolút nem a TikTok és a különböző videók, de ha most születnék, akkor valószínűleg óriási videófogyasztó lennék, például a TikTokon, vagy bárhol.
Óriási Bookstagram fogyasztó lennék.
Igen, de mivel nekem akkor a könyvek voltak elérhetőek, ezért használtam én a legfőbb drogként a könyveket.
És hány éves korodtól voltál beiratkozva a könyvtárba?
Hát...
És aztán azt is mondd el, hogy
6,5. Én 6,5 évesen lettem beiratva az iskolai könyvtárba, mert én úgy kerültem iskolába, hogy nem tudtam olvasni, és ott tanultam meg az általános iskola első osztályába. A karácsonyra én megtanultam olvasni, és volt egy fiú még, egy fiú osztálytárs, aki már úgy jött szeptemberben, hogy tudott olvasni, de minket ünnepélyesen a vörös tanítónéni kézen fogott, és elvitt a könyvtárba, és beiratott bennünket, és onnantól kezdve voltam könyvtári tag. Te pedig?
Hát ez lett volna a következő kérdésem, hogy én hány
hát nem emlékszem?
Is.
Három.
Mint a mozi.
Na,
ez a három
igen,
éves igen, kor, igen. Ez egy fényév volt, fénykor. Tehát én meg akkortól. Engem meg te vezettél be? Na, hát igen.
Kézen fogva, ez így volt,
Igen, a Szabó Ervin kis tagkönyvtárába. Jaj, de hiányoznak a könyvtárak, most hogy együtt beszélünk róluk. Mert igen, hogy nekem aztán, ha már így a könyvtárakról elkezdtünk beszélni, tehát először így a könyvkikölcsönzés, utána meg jóval később egyetemistaként meg a könyvtárba beülés, tanulás, hát egész napokat töltöttem ott. vittem az ebédem, vagy kiugrottam a kínaiba enni, aztán vissza, és ez most nagyon hiányzik.
De azért akkor itt viszont említsük meg, azt ne felejtsük el, hogy viszont a könyvkiadóknak, könyvterjesztőknek és szerzőknek jót teszünk azzal, hogy a COVID óta már több mint egy éve a könyvtár helyett viszont könyveket vásárolunk.
Hát én amúgy is sajnos nagyon szeretek, de most aztán, hogy így házhoz jön a könyv, hogy többet. Rendelsz.
Így van, többet, mivel nem lehet kölcsönözni könyvtárból sem, vagy nincs meg az ismerősnek se, hogy kölcsönkérjük, ezért bizony hamarabb megvesszük.
Igen. És olyan jó, amikor ott van, otthon van a polcon. Oh. Na igen, szóval imádjuk a könyveket, nagyon szeretjük, és hát nekem is a én édesanyámról a ilyen legfőbb gyerekkori emlékem az, hogy minden este égett a kis villany, és olvasott az ágyában, és ez egy fontos élmény, és hát és az írás, szóval az írást is innen örököltem, az írás készséget, nem csak az olvasás szeretetét.
Akkor most már elmondhatnád, hogy mivel töltöd a napod nagy részét, napjaid nagy részét mivel töltöd?
Hát most éppen a post-covid gyógyulgatással, de hát én szövegekkel dolgozom, nagyon sokféle módon. Egyrészt a ELTE bölcsészkarán vagyok doktori hallgató, az 1945 utáni magyar irodalommal foglalkozom, azon belül szegénységirodalommal. Tehát doktori kutatást végzek, de emellett írok. 19 áprilisában jött ki az első verses kötetem, Várunk címmel. És hát emellett szerkesztő vagyok a pre.hu-nál és az ELTE online-nál, illetve könyvklubot vezetek, most fogom elkezdeni a Lira szemináriumom vezetését, órát is tartok most az egyetemen, és szóval ez nagyon sokféle dolog, de mind-mind szövegekkel kapcsolatos. Írás, szerkesztés, beszélgetés, elemzés, ez az életem. És hát ez meg már nagyon régóta. Ez ilyen brutálisan egyértelmű volt, hogy én hova fogok menni egyetemre, meg mivel fogok foglalkozni, nem? Nem, szerettem, meg volt egy kis készségem mondjuk rajzhoz, meg zenéhez, de semmi nem kötött le úgy, mint az irodalom, vagy a mesék, meg regények. A versek azért később jöttek nálam, de ez volt a legmeghatározó. Na, most te is mondj magadról.
Én is mondjak magadról valamit?
Igen.
Hát én a munka szempontjából a második életemet élem már, ugye elég hosszú amúgy is az eddigi éveim száma elég magas, de a munka szempontjából ez a második életem, az első életem, tehát abban a szakaszban a színházat ismertem meg belülről, a színház világát, ebben a másodikban pedig szociális végzettséget szereztem, és abban is dolgozom, felnőttekkel végzek szociális segítőmunkát. És azt hiszem, hogy innen indulva képeztem magam különböző területeken még tovább. Tehát így a művészetterápia, a jóga, a életvezetési kócs, tehát ilyen képzéseket végeztem még el, és mániákusan olvasok, és filmet nézek.
Igen, és igazából, amiket elmondtunk bemutatkozásként, szerintem az abból nagyon szépen ki is találhatjátok, hogy a podcastban terveink szerint milyen témákat fogunk körüljárni, vagy ketten, vagy meghívottakkal, vagy meghívott vendéggel, mert hogy szerintem a podcastnak persze rugalmasak és nyitottak, és spontának leszünk, de hogy a középpontjában a kultúra és művészet fog állni, a közügyek, mert ezek nagyon foglalkoztatnak minket, társadalmi kérdések, illetve a belső világunk, tehát én már említettem a meditációt, mama már említette a jogát, nagyon érdekelnek minket a lelki dolgok, úgyhogy szerintem ez a három milyen
kultúra, hát ahogy mondtuk, hát a világ kívül és belül.
Igen.
Erről eszembe is jut rögtön, nagyon ügyesen át fogok tudni kapcsolni erről a világról.
Teljesen rögtön az van.
Hogy nekem az első találkozásom, az első találkozásaim között van a versekkel, a Vörös Sándorral való megismerkedés, mert mint nem költő bácsival, hanem magával a verseivel. A Bóbita kötet volt az egyik verses kötet gyerekkoromban az én polcomon, és csak az nagyon érdekes, most jutott eszembe, hogy én nagyon-nagyon-nagyon sokáig nem tudtam, nem is gondoltam, és nagyon furcsa volt, hogy Vörös Sándor mást is írt a Bóbitán kívül. Tehát annyira szerettem, annyira ismertem, annyira tudtam ezt a kötetet, annyira kitöltött, hogy ebből építettem föl magamnak Vörös Sándort, hogy Vörös Sándor ez. És akkor már nagyobbacska koromban szembe jött velem Vörös Sándor vers, és jé, hogy ezt is ő. És nem volt könnyű egyáltalán átállnom a Bóbita versekről, ugye ezt felróhatjuk rögtön hibának is, hogy gyerek irodal.
Hát ez egy vitatott dolog, igen.
Betagozódott, igen. És akkor nem fogadtam el felnőtt költőnek. Ez nem így volt, utána én megtudtam, hogy az ő költészete igen nehezen emészthető, tehát valószínűleg azért kellett ott többet molyolnom azzal. De nagyon érdekes volt, de a legérdekesebb nekem ebben az, hogy az egész Bóbita az nekem egy világ. Tehát, hogy igazából ezért volt nehéz a többi vers, mert hogy az annyira kerek nekem.
Uh-huh. Igen, annyira komplett dolog, hogy akár ennyi is lehetne a vörös, tehát hogyha nem írt volna mást, akkor már...
Az én életemet nagyon-nagyon-nagyon meghatározták a versek. Nagyon csodálatos ez a válogatás, a Bóbita válogatás, mert sokrétű. Tehát a kis vicces, vidám mondókáson hát van lírai és mindenféle.
Igen, hát Vörös egy zseni. Én még kicsit úgy érzem egyébként, hogy nekem Vörös még ilyen bejáratlan táj, vagy egy ilyen ilyen ismeretlen, még egy ilyen űr, vagy ilyen, amit fel kell fedezni. Még akkor is, hogyha már olvastam tőle, ez beláthatatlan mélységei vannak szerintem a Vörösnek.
Úgyhogy még foglalkoznunk kell vele, és olvasnunk kell Vörös Sándort mindenképpen.
Igen, igen. Hát nekem Pilinszky jutott eszembe, de ezzel biztos, hogy nem vagyok egyedül, mint az első ilyen nagyon-nagyon-nagyon meghatározó, már a gimiben. Emlékszem, hogy micsoda öröm volt, amikor először, hát nem először mentem be egy antikváriumba, de először vásároltam önállóan, ott rátaláltam egy Pilinszky kötetre, és akkor az borzalmasan nagy öröm volt, és úgy emlékszem, hogy valamiért egy hosszú előadást tartottam a magyar órán a Pilinszkyről, és szerintem az már ilyen előfutára volt annak, hogy én hogy fogom imádni az ELTE magyar szakát. Azt hittem, hogy akarsz olvasni a Bóbitából. Nincs valami részlet?
Nem, köszönöm szépen most abból. Nem olvasnék, mert hoztam mást, amiből olvasnék, de akkor kanyarodjunk egy picit el a versektől, a próza felé, mert hogy arról gyakran szoktunk Lilivel beszélgetni, meg szoktuk állapítani, ki szoktuk nyilatkoztatni, és szerintem még több adásban is mindenképpen fel fogjuk ezt majd hozni, hogy milyen kár, hogy nekünk nem úgy tanított, nem az irodalmon keresztül, tehát prózán vagy verseken, tehát nem irodalmi műveken keresztül tanulhattuk a világot, akár a történelmet, akár a földrajzot, vagy tehát bármit, amit tanulnunk kellett, mert hogyha valamit elolvashattunk ilyen irodalmi alkotásban, akkor az nekünk, most többes számban beszélek, de mert azért, mert hogy ezt egyeztettük, de nekem is nagyon sok példám van arra, hogy igazából azok kerültek közel hozzám, és azok tudtak rögzülni. Így van ez például, csak ebből most nem készültem, és nem fogom tudni mondani a szerzőt, de az operához is egy pöttyös könyv keresztül jutottam, a Hétköznapi Varázslat című pöttyös könyv, ami a varázsfuvolának a cselekményét hozza át a gyerekek életében, emeli át oda. Aztán nagyon-nagyon érdekes volt nekem, hogy az élővilág, azt hiszem, hogy élővilág órán tanultunk az emberekről, vagy földrajzból, nem tudom, melyik órán volt, és akkor ott valahogy az emberek jöttek, hogy milyen típusok vannak, hogy a föld, különböző földrészen milyen bőrszín jellemző, és hogy mi az oka, és akkor arra én bevittem mindenkinek a megrökönyödésére Joe Ball Forró éjszaka című krimiét. Azt hiszem, hogy az egy krimi volt otthon a szüleim polcán, de azt én akkor olvastam, tehát még nem voltam 14 éves, mert hogy ez még általános iskolában volt, mert abban a krimiben egy fekete embert fognak le, gyanúsítanak meg, és fognak le, hogy a kisvárosban elkövet valamit, és akkor, amikor éjszaka a pályaudvarnál a sheriff elfogja és letapogatja, hogy van-e nála a fegyver, akkor ott leírja a test tónusát, a bőr tapintását, hogy a feketékre mi jellemző. És én szépen bevittem oda, erre nem tudom, élővilág vagy földrajz óra volt, és fölolvastam, hogy kérem szépen, ezt kell tudni a feketékről. Egy kicsit szégyelném. Ma már, magam ez évtizedekkel ezelőtt volt. De hogy így tudtam tanulni, és akkor itt most elérkeztem ahhoz, amiből igazából, tehát ahova el akartam, és most nem pöttyös, hanem akkoriban csíkos könyvként jelentek meg a Kertész Erzsébet zseniális írónőnek a lányoknak szánt regényei, és abban az egyik nagyon meghatározó, de azóta tudom már, hogy nagyon sokunknak meghatározó regény az Elizabeth.
Igen,
című.
A legutóbb a Terék Anna mesélte a Litera podcastjában, hogy ő elolvasta ezt az Elizabeth című könyvet iskolásként. Terék Anna a költő, egy nagyon jó kortárs költő, nagyon ajánlom nektek. Szóval, hogy ő elolvasta ezt iskolás korában az Elizabethet, és utána így azt hiszem, hogy az anyukájának megvoltak az Elizabeth Barrett Browningnek a versei, és akkor olvasta őket, és ő is próbált szonetteket írni, és mondta, hogy hát nagyon-nagyon nem ment, viszont akkor kezdett el verseket írni, szóval igen, én is pont most nemrég hallottam, hogy másnak is milyen meghatározó volt a Kertész Erzsébet regénye.
No, az nekem úgy történt, hogy azt hiszem, hogy könyvtárból olvastam azt a csíkos könyvet, és nagyon-nagyon-nagyon beleszerettem abba az egész lehetőségbe, hogy egy lány és költő lesz, illetve költő lett, és olyan egészségi állapotban, mint amiben akkor ő volt, ágyhoz kötve egy, ha jól emlékszem, nálánál fiatalabb férfi szerelmét kivívta, a Robert Browning szerelmét kivívta, és boldogság van. Hát ezért ez így nagyon idilli volt, és hogy így nagy reményeket támasztott bennem, hogy nekem is majd milyen szép utam lehet, hogyha Elizabethnek is ilyen szép útja lehet. Még felhasználtam akkor egy versét is valamilyen történelmi versenyen, az valamilyen kapitalizmus ellenes vers volt a gyerekmunkásokról, de azt most nem tudom, hogy hova tettem.
Majd megkeresjük.
És én a szonettjeivel nem akkor
Aha.
találkoztam. Tehát ez még így 14-15 éves koromtáján volt, és csak évekkel később fiatal felnőttként tudtam meg, és került a kezembe a szonett gyűjteménye, amiből természetesen önálló estet is terveztem csinálni, amiből nem lett semmi, csak több szonettet tudtam kívülről, de írni sose próbáltam meg szonettet, és én abból hoztam egyet.
Tehát a szonettek
A
közül egyet.
szonettekből, a szonettekből a 41-et azt most elolvasnám, mert valamitől ez tűnt most így a leghozzám közelebb állónak. Hálás szívvel köszöntöm mind, aki szeretett, s egy-két percig ott maradt, s hallgatta börtönablakom alatt, hogy búgnak zeném teltebb hangjai. S csak aztán ment tovább a hajnali templomba vagy piacra, s elszakadt tőlem. S neked, ki égilantodat a porba dobtad, jobban hallani zokogó lelkem folytott énekét, mellyel könnyek közt sorsom perelem, hogy adjak hálát? Oktass! És sötét jövőkbe új formákért törj velem, hogy felragyogjon már-e röpke lét szavaiban az örök szerelem. Ez a 41. szonett.
Szép, szép. Szép, szép nagyon. Most én pont nemrég olvasgattam ebből a könyvből, de vagy így hallgatva jobban eljutott hozzám, mint olvasva, úgyhogy majd még olvas belőle. Na, köszi, köszönjük. Hát én is hoztam egy verset, de még ráérünk, hogy nem tudom, mikor olvasom fel, még kicsit ülepedjen, ez nem akarok rögtön. Amúgy tök véletlenül egy női szerző versét, mármint ez viccesen hangozhat tőlem, hogy tök véletlenül, mert én eléggé promotálom így a női szerzők műveit, Instagramon is nagyon sokat posztolok róluk, de most tényleg véletlenül eszembe jutott, hogy hogy szeretem ezt a verset. Úgyhogy...
Én meg mindig mindenhol elmondom, hogy ki fordította,
ja.
Hogyha nem magyar a szerző, és azt most elfelejtettem a nagy igyekezetembe mondani. Ezt Kardos László fordította, és a könyvem, miből felolvastam, 1976-ban született a magyar Helikon adta ki.
És egy 1985-ös, 6-os zalaegerszegi újság borítja ezt a kötetet, nagyon hangulatos.
Röpködnek a múltbéli számok, 36 évvel ezelőtti zalai hírlap borító borítja a könyvet.
Nagyon menőn néz ki. Majd szerintem lefotózzuk és kirakjuk.
Jó, de szerintem megjöhet a női szerző.
Na jó.
Mikori, mostani?
Abszolút mostani, ez a Rakowski Zsuzsa, Rakowski Zsuzsa. Volt neki 2018-ban a Történések című kis könyve a Magvetőnek az időmérték sorozatában, egy szép kis türkiz tengerzöld kötet, és nagyon érdekes volt nekem ez a kötet, mert hogy ebben így viszonylag hosszú versek vannak, és az elején én nagyon nem tudtam befogadni őket, és aztán most teljesen véletlenül jön ki ugyanez, hogy ott is az volt, hogy el kellett kezdenem felolvasni. Emlékszel, neked olvastam fel őket, és akkor rájöttem, hogy Jézusom, ezek nagyon jó versek, csak egyszerűen valahogy nem tudtam ráhangolódni. És akkor felolvastam először őket, és utána magamba, és akkor valahogy megláttam most a polcon, és nagyon megörültem neki, főleg, hogy ugye mondtam, hogy fogunk beszélni közügyekről is, ez egy olyan vers, ami elvonatkoztatva, tehát nem az, hogy aktuális dolgokra konkrétan utalna, de hogy így a közügyekkel kapcsolatos, és szerintem a vége az olyan katartikus, hogy magáért beszél. Azt előre bocsátom, hogy én nem olvasok fel olyan profin, mint ma.
Na.
De azért igyekszem. Tehát ez is egy csöppet hosszabb, de kis elbeszélő jellegű, úgyhogy lehet követni. Az a címe, tehát Rakowski Zsuzsa verse, az a címe, hogy Az ok. Emlékszem akkor, azokban a dicső és félelmetes napokban, mikor lélegzett visszafojtva vártuk, mi lesz, hogy akkor az én szavam nyomta le a mérleg serpenyőjét. Most azonnal lépnünk kell, felség, mert ha nem mi, akkor ők lépnek előbb, és nekünk befellegzett. És ezzel minden eldölt. Lehet, hogy így utólag azt mondhatják, túloztam egy kicsit. A veszély kisebb volt, mint hittem akkor, de hát utólag persze okosnak, persze könnyű okosnak lenni. Akkor minden esetre úgy tűnt, én látok jól, és nem a békepárt vezére, N.N. Nyilván ismerik ezt a típust. A féle józan, óvatos hivatalnok. Ha őre hallgatunk, hetekig várunk a mozgósítással. Mi több, állíthatom, hogy a közvélemény is, valamint a legbefolyásosabb körök mellettem álltak. D. grófnő, mikor a bálon velem táncolta a négyest, fehér orchideák hollóhajában, azt suttogta, mi mind abban bízunk, hogy ön megvédelmezi szegény hazánkat. És Z. tábornok is vállon veregetett. Ön a mi emberünk. N.N.-t nem kedvelték a hadügynél sem. Ön megvédi országunkat a rémtől, mely rárontani készül. Igen, akkor állíthatom, mindenki így látta. Azóta napvilágra került pár dokumentum, amelyből kiderült, abban a pillanatban még nem döntötték el, támadni fognak, csak mikor mi megléptük azt, amit, akkor került felül náluk a háborús párt. Aztán jött, ami jött. Egy félszívvel adott parancs, egy tétova aláírás után az okozatok mennydörgő lavinája. Fölpattant egy ajtó, amely mögül vér, láng, s tömeghalál dölt a világra éveken át. Kidőltek a világ tartó pillérei, s mi ott maradtunk az omladék alatt. Itt, hol számüzetésben tengetem napjaim, tenger és pálmafák üres derűje közt, nem egyszer megkérdeztem magamtól, lehetett volna másként? Tehettem volna másképp? Kicsit több bizalom az ellenfélben és kevesebb önmagamban, talán helyén való lett volna. Vagy ki tudja, nem járt volna még több alázattal az érzelgős és könnyelmű jó hiszeműség. Vannak helyzetek, amikor nincs jó döntés, és mégis döntenünk kell. Isten, ki egyedül látja át lelkünk bonyolult mintázatának színét és fonákját, tudja, hogy nem vagyok se jobb, se rosszabb, mint az a pék, amelyik készakarva svábbogarat csempész a konkurens pék kenyértésztájába. Vagy az a lány a tánckarban, aki a záróképben igyekszik csinosabb társnőjét kitakarni. Egy ember, mint a többi. Csak a helyzet lángfénye nyújtotta gigászi méretűvé árnyékom az időfalán. Ijesztő gondolat, hogy nem pokolbéli szörnyek, nem a titáni öncélú gonoszság karmai közt veszünk el, nem az borítja lángba a kontinenseket, hanem legköznapi hibáink. Egy kevés fiúság és makacság, önismeretünk vakfoltja, ilyesmik. Mint amikor egyetlen kiáltástól indult hógörgetek, falvakat temetel. Vagy gesztenyét sütő kisfiúk gyújtott a tűztől, leég a város.
Jó.
Hát szerintem ez zseniális.
Ó, nagyon, 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 és nagyon is nagyon jól volt ez felolvasva.
Köszönöm.
Nagyon tetszett nekem. Én és köszönöm. Neked ez most miért ezt hoztad?
Hát nem tudom, leemeltem a polcról, akartam is Rakovszkit olvasni, mert szeretném vinni a Líra szemináriumra, amit majd tartok, és emlékeztem, hogy volt egy vers, amit imádtam, és akkor megláttam ezt a verset, hogy ez volt a befejezése szerintem így a kortársérem egyik legzseniálisabb befejezése, ilyen hidegrázós. És hát ezért emeltem le, mert hogy azért, mert én megijedtem, hogy hogyha nekem most az életemet meghatározó verseket kéne összegyűjtenem, arra most nem állok készen, de hogy mégiscsak hozzak egy nekem fontos verset. És akkor ezért. Amúgy írtam is kritikát erről a könyvről. Nagyon-nagyon szerettem.
Én, nekem az jutott eszembe közben, hogy én tőlem, hogyha holnap megkérdeznéd, vagy a jövő héten, akkor megint mások is jutnának eszembe. Tehát, amit mondtál, hogy téged meghatározó versek, hogy ezek nem tudnak teljesen állandóak lenni. De van amikor az van legelől, de hogy tehát így egymás mellett van egy csomó, és akkor attól függ, hogy mi van a külső világban, meg az én belső világomban, ahhoz képest jött ki most nekem is a Vörös Sándor, meg az Elizabeth Barrett Browning is.
Hát igen, és szerintem olyan is van, amikor már csak emlék, hogy mennyire szerettél egy verset, és most éppen nem érint meg, de tehát, hogy akkor. És ez tök jó, most hirtelen eszembe jutott, hogy van egy nagyon, nagyon jó szokás, vagy ötlet, és ezt ajánlom mindenkinek, ez a versnapló, vagy kapcsoskönyv, én mindig kapcsoskönyvnek hívtam ilyen kamaszkoromban, amikor kiírjuk a kedvenc verseinket egy füzetbe. És most hirtelen ez jutott eszembe, hogy én nemrég ezt újra kezdtem, és először csak ez jutott eszembe, hogy a Bomo Art nevű gyönyörű magyar írószerboltban gyönyörű kézzel készített füzetek vannak, ott vettem egy versnaplót, mert ők is ott elkezdték, hogy beleírták a kedvenc verseiket, meghívtak többek közt engem is nagyon sok embert, hogy írjon bele, és akkor én is elkezdtem, de hogy közben én már kamaszkoromban csináltam ezt, és ez egy nagyon jó érzés, amikor van egy füzet, és lapozgatod, és ott vannak az aktuális kedvenceid, vagy ott vannak a sok évvel ezelőtti kedvenceid, és erre mondtam azt, hogy amikor például csak egy emlék, hogy te ezt mennyire imádtad, és akkor már talán már az emléket jobban szereted, vagy közelebb áll hozzád, mint maga a szöveg. És most előkerült azt a... Ma itt lapozgatja a József Attila könyvet, és a végén előkerült az a Krusovszky Dénes vers, amit én, hát nem tudom hány éve, várjunk, még a BA-s szakdogámat írtam akkor.
Hát öt.
Öt.
Igen.
Akkor raktam ki április 11-én mindenhova a városba, ugye van ez a Posztoly verset az utcára.
Most is van?
Hát,
tavaly is volt?
Igen, csak most azt hiszem, hogy online lesz. A
tavaly kiárási tilalom volt éppen, 2020-ban kiárási tilalom volt a költészet.
Igen, és szerintem
környékén.
Most is az van, hogy online került.
Vagy kiárási korlátozás.
Igen, keressetek rá. A Seyfert Natália az egyik szervező, akit szintén ajánlok, egy kortárs író. Na és Krusovszkynak van egy Jó kívánság című verse az első kötetében, és én ezt kiragaszgattam mindenhova, és annyira büszke voltam, amikor a 4-es-6-osra is kiraktam egyet, 4-es-6-os villamosra, és azt hiszem, hogy aztán azt viszont láttam a Magvető Facebook oldalán, Magvető kiadó Facebook oldalán, és akkor egy nagyon büszke voltam, hogy beírtam, hogy ezt bizony én raktam ki.
És előolvasod?
Hát ez egy nagyon rövid, gondoltam, hogy ez ilyen kellemes lesz, hogyha az utcán ezt teregetem szét, ezt a Jó kívánság című verset. Tehát Krusovszky Dénes, Jó kívánság. Azt, hogy sose kelljen elalvás előtt saját ágyadban rettegned, vajon holnap hol ébredsz fel? És ha aztán felébredsz, az tényleg ébredés legyen. Szóval várjon rád egy kádnyi forró víz, és ha még ez is sikerült, akkor soha ne feledd megtartani a kellő távolságot ereid és késeid között. Jó, hát nem mondom, hogy ez idillibes, de jó kíváncsi.
De miért ezt raktad akkor ki 5 évvel ezelőtt?
Hát azért, mert eléggé a Krusovszky életművébe voltam, mert róla írtam a szakdogám, csak a Fiúk országa című novellás kötetről, és az Írók boltjában megtaláltam az első verses kötetét. És ott az egyik oldalon van egy ilyen, hogy Rossz kívánság című vers, és a másik oldalon van egy Jó kívánság című vers. És hát itt azért elég tragikus, meg mély, melankolikus képek vannak ebben a Jó kívánság című versben, de azért a végén tulajdonképpen mégis jó kívánság, és azt kívánja, hogy ezek kerüljék el az embereket, úgyhogy én ezért raktam ki ezt, hogy mindenkinek azt kívánom, hogy ne feledd megtartani a kellő távolságot ereid és késeid között.
Jó. Jó, és ugye mondtuk azt, hogy a költészet napja apropója, meg itt azért eléggé sok szót ejtettünk a versekről, hogy mondta a Lili, hogy én itt a József Attila kötettel vagyok, tehát van egy gyönyörűséges bibliofil nyomású József Attila kötetem, amit én mindig április 11-e környékén mindig beviszek az aktuális munkahelyemre, és hogyha van lehetőségem, akkor ott másoknak is, hanem akkor csak saját magamnak olvasok József Attila verset, és van néhány oldal fölcímkézve, amit nem nagyon értek, hogy miért pont azok a versek, de van itt most egy, amit majd föl szeretnék olvasni, egy 1928-ban íródott vers. Lili, neked van kedves József Attila versed most így
Fú.
Hirtelen?
Hát nekem...
Gondolkodjál rajta,
ja.
Mert addig én elolvasom
nem
ezt a verset, hogy...
Egy kedves József Attila emlékem van, kötetem,
aha,
úgyhogy
jó.
Azt majd el tudom mondani.
Jó, én felolvasom ezt a Szeretnének című József Attila verset, ha már költészet napjázunk. Jóról és rosszról nem gondolkozom, csak szenvedek én, és csak dolgozom. Csinálok csempét, csavaros hajót, bánatba rosszat, közönyömbe jót. Munkámnak nincs se száma, se szeri, kedvesem tudja, ő számba veszi. Ő számba veszi, hisz valamiben, s ha kérdem, rám néz, és nem mondja, miben. Ha favolnék, hát fészket igazán, a varjú is szükségből rakna rám. Ha föld volnék, mit kapás vénye tört, csicsókás volna az a krumpli föld. Krumplival is csak úgy volnék teli, ahogy a munka megköveteli. Ha víz volnék, hát volnék pocsaja. Ha tűz volnék, hát volnék hamuja. S ha én volnék az úr helyett, nagyon szeretnének az emberek. Na és a történeted?
Azon gondolkodom egyébként, hogy milyen jó, hogy ez egy podcast, és vissza lehet pörgetni, már a Rakowskinál is eszembe jutott, hogy az emberek majd visszapörgethetik, és újra meghallgathatják, hogy még jobban elmélyüljön bennük. Szóval, hát én azt kell tudni rólunk Malva, hogy nagyon jó ajándékozók vagyunk szerintem, és én imádok is ajándékozni.
Én is, kösz!
Na,
nagyon jó azt
hát
tudni.
Jó, de én azért lett nekem szerintem az egyik fő szeretett nyelvem az ajándékozás, mert mindig olyan sok ajándékot kaptam, meg olyan jó kis szülinapi buliaim voltak. Ilyen jó kis ilyen hideg-meleggel kellett megkeresni az ajándékaimat, zseniális. De hogy az egyik legemlékezetesebb ajándékcsomagom, az a baj, én nem tudom, hogy hányba volt ez, szerintem ez is így az alapszak alatt lehetett, hogy nem tudom, hogy rendelted, vagy vetted élőben, most már ugye annyira a rendelésbe gondolkodom, antikvár könyveket összegyűjtöttél, egy jó párat, és nekem ez annyira emlékezetes, hogy személyre szabott kis könyvcsomagot kaptam. Nem, hát én nem tudom, hogy annyi voltam, 20 alatt, vagy fölött.
Szerintem ez a 20. születésnapod lehetett, én úgy emlékszem.
20. Na és akkor ott van egy, azok között volt egy József Attila összes, egy nagyon, nagyon szép régi kiadás. És na mindegy, csak ez jutott eszembe, hogy ez nekem annyira megmaradt, tehát hogy én nagyon szeretek ajándékozni, meg nagyon szeretem az ajándékokat, de azért ez az egyik legerősebben megmaradt ajándékemlékem. Ugye,
az antikvárcsomag.
Aha, igen, ilyen kis személyes, és akkor ott van a József Attila összes, és nekem most van egy saját József Attila összesem, mert hogy ez ilyen érdekes, hogy neked egy nagyon jó kis könyvtárad van itthon, és akkor ez nagyon jó, hogy én leemelhetek bármit, de hogy akkor most lett egy saját József Attila összesem, szóval hát igen, a buddhizmus mondja, hogy a birtoklás nem a legjobb vágy, de...
Igen, ez megint nagyon jó téma, ez a saját könyv, vagy emlegettük ugye a könyvtárat, vagy a ismerősöktől kölcsönkérés.
Durva, hogy ezt már másodszorra hozom amúgy fel, hogy nagyon, amikor otthon megvan az a könyv.
Nagyon-nagyon-nagyon fontos, de erről majd egy következő adásban fogunk beszélni. Közben én meg, miközben itt olvasgattunk, meg beszélgettünk, elkezdtem fölírni egy névsort, hogy így a vége felé, az adás vége felé, vegyük sorba, hogy kikről beszéltünk, kik kerültek szóba, és hát azért azt is valljuk be, hogy Jószerivel spontán
abszolút
kerültek, tehát most nem áruljuk el, hogy kik azok, akik nem spontán kerültek bele a listába, de akikről szó került, Vörös Sándor,
igen,
Kertész Erzsébet, Elizabeth Barrett Browning, Rakowski Zsuzsa, Krusovszky Dénes,
Seyfert Natália, és ki az utolsó?
József Attila.
Ja, hát ő
az utolsó.
Ki az utolsó? Az Alfa és az Omega.
Igen.
Ja, és a Terék Anna, még őt említettem.
És Terék Anna is valóban.
Igen, úgyhogy azért az elég jellemző, nem? Hogy így az első adásunkban mennyi?
Azt hiszem 8.
1, 2, 3, 4, 5. Igen, tehát az első adásunkban nagyjából spontán 8.
Igen, és az első adásunkban az egyik beszélgető társ Seres Lili Hanna költészetéről viszont nem esett szó.
Hát nem, arról fura is lenne, nehéz és zavarba ejtő. Hogy el is tereljem erről a figyelmet, eszembe jutott, hogy mondtad azt a krimit. Ezt most nem írtad fel a listára.
Mint szerző Joe Ball, a forró éjszaka, vagy forró éjszaka, nem
a
tudom. Én úgy láttam, hogy a könyvszekereken
Pilinszky.
Pilinszky is.
Ez is hát 10. Jó, 10, konkrétan 10.
Konkrétan 10 szerzőről volt szó, és a forró éjszaka pedig a könyvszekereken a 300 forintos kategóriában biztos, hogy megtalálható.
Amik szerintem most is nyitva vannak.
Nem
vagy
tudom.
Hát nyitva, hát hogy mondjam. Én azt hiszem, bár régen voltam ugye az utcán rendesen, de úgy rémlik.
Van-e még valami, Lili, amit az első adásban
biztos, hogy le fogjuk állítani a felvételt, és eszembe fog jutni. Úristen, de várjál, a kedvenc versem, mert ez hogy nem jutott eszembe?
Amit
szóval...
majd egy következő adásban vagy elmondunk, vagy nem.
Igen.
És azt a kulisszatitkot még szerintem áruljuk el, Lili, hogy nem döntöttük el előre, hogy a podcasttal milyen időközönként fogunk jelentkezni.
Hát én arra gondoltam, hogy havonta, csak azt, hogy pontosan mikor.
Hogy melyik hónapban is
de,
mikor.
Valahogy, szóval
a lényeg
én
az...
most nem akartam ilyeneket kitalálni, hogy minden hónap, nem tudom hányadik, nem tudom milyen napján, de azért a havontát szerintem azt tartom.
Megcélozzuk. A lényeg az, hogy ez most az első adásunk, ez a próba adásunk.
Felkerül mindenhova.
És nagyon bízunk benne, hogy érdemes volt meghallgatni.
Igen. Tartsatok velünk a következő adásokban is. Én Seres Lili Hanna voltam.
Köszönjük, hogy velünk tartottatok, én Zámbó Lilla.
Köszi, hogy itt voltatok.
Jövünk még.
És szóljatok hozzá, hogyha bármi véleményetek van. Hello!